22. fejezet. Io el re. Az udvari kancelláriában első műtét volt, amin Györgynek keresztül kellett esni. Hogy a diák öltözet helyett egy eddig soha nem látott jelmezt adtak rá, mely egészen a termetére volt szabva. Azután két hofsárs közé fogva fölvezették a Schweizer Stígén keresztül az uralkodók arckép galériáján végig a nagy goblenok termébe, melynek falait a remekbe készült szőnyegek fedik, a nagy szavolyaiak diadalait megörökítő képekkel. Egy kép Erdély meghódolását ábrázolja Habsburg ház királya előtt az akkori időbeli bocskoros, kaftányos magyar főurak korhű alakjaival. A teremben csak egy ülőhely van, az a mennyezetes trón a király számára. A többiek állnak. A teremben díszruhás főurak, melvértes katonák, hermelines főpapok voltak együtt, halkan suttogva egymás között. A két udvaronc odaállítá Györgyöt a trónnal szemközt. A kamarások botjának kopogtatására mindenki rendbe állt félkörben a trón előtt. Az oldal ajtó megnyílt és belépett, kancelláriaitól kísérve a király. Komoly halavány indulat nélküli arc, szürkülni kezdő szakállal és bajusszal. Viselete egyszerű fekete selyem spanyol öltözet rövid gallérpalástal. A fején lapos barét, nyakában az aranygyapjas rend látsza. A főurak fejüket mélyen meghajtva álltak, míg a király trónján helyet foglalt. Az uralkodó alig emelve föl szempilláit tekinte az előtt álló ifjúra. Ki az udvaronc sereg közül délceg magatartása által kivált, és halk melankólikus hangon szólt hozzá. Lépj közelebb, hívünk! Dzsunky György gróf. Erre a szóra merészen emelte fel a homlokát az ifjú, és halkan, de hallható hangon mondá. Én, György, Rákóczi Ferenc fia vagyok. Atyámat, a koldusok fejedelmét meg nem tagadom. A képtelen elszörnyedés hangja zúgott fel egyszerre a magas gyülekezetben. A király egyet inte csillapítólag. Keskeny, lágy hajlású kezével. Arra csend lett, aztán három ujjával az ifjúra mutatva így szólt. Úgy van, Rákóczi György vagy, fia Rákóczi Ferenc fejedelemnek. De nem annak a Bécs városi koldusok királyának, aki a fényes nevet bitorolja. A te atyád Erdélyország nagy fejedelme volt, aki a nevét a történelem legfényesebb lapjaira írta fel. Mint őseimnek ellensége, nyílt csatában harcolt ellenünk. Isten úgy akarta, hogy mi győzzünk, és ő bukjék el. De amidőn minden fényes címét elveszte, és megtartá a legfényesebbet, a jó keresztjén címét. Távol-e világrésztől a fekete tenger partján él a te atyád, egy maroknyi hívével együtt, kiket isteni félelemben egyesít. És te igaz fia vagy a te nagynevű atyádnak. Velünk anyai ágról vérrokon, kedvelt hívünk, kit születésének kitűnő fénye és jeles lelki tulajdonságai felette ajánlanak. S kit már gyermekkorától fogva felséges házunk gyámságába, spártfogásába vettünk, és ki hűséges magaviselete, engedelmessége és jó akarata által kegyelmes indulatunkat magára vonta. És akinek mi kiváló érdemeiért két hűbért adományozunk, mint Szicília királya, melyek egyikét Del Contrasto, másikat Valle di Giunchinak nevezünk. Ez utóbbit szicíliai grófsággá tesszük, s adományosát a szicíliai grófok minden előjogaival felruházzuk, és ez adományt annak minden törvényes utódaira kiterjesztjük. Azon fölül 2500 scudi évdíjat adományozunk a birtokhoz, mely hívünket, Rákóczi Györgyöt, di Giunchi grófot, s minden utódait elidegeníthetetlenül megillesse, s az alkirály engedelme nélkül még ideiglenesen is zálogban evétethessék. A király szavainak elhangzásával örvendező suttogás támadt a főúri hallgatóság közt. Az egyik udvaronc, a konziliárius, Györgynek a vállára tette a kezét, lefelé nyomva az ifjút. De a fejedelem finak vasból vala a térde. Nem tudott meghajolni. Ennyi kegyosztás után sem. Pedig oda tették már a kezébe a 24 pergamen lapra terjedő donációs levelet. Ekkor a király még egy pecsétes levelet vett elő, ezt már a palástja zsebéből. És azon kívül én, mint nevelő atyád, még egy ajándékkal bocsájtalak el. Íme atyádnak a végrendelete, amelyet hozzánk küldött, azzal a kérelemmel, hogy azt fiának adjuk át, vetkezünkből. Ez az atyai örökséged. Most azután nem volt többé vasból a térde Rákóczi fiának.